Vallló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Barlai Bencével, a budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatójával, Osvai Péter beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt Barlai Bence igazgató urat, aki a budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója. Életútról beszélgetünk, pedagógusi pályáról van szó. Az ön esetében hogy kezdődött, hol kezdődött, kik vagy milyen hatások állnak ennek az útnak az elején?
Régi-régi történet, nyarakhoz kötődik. Egyik kedvenc nagynénémhez, Barlai Magdához fűződik, aki történelem földrajz szakos tanár volt. És a kommunizmus meghurcoltatásaiból kifolyólag ezt a hivatását csak egy kisvárosban, Siklóson folytathatta, hova családot kitelepítették, és ott vált ő köztiszteletben álló pedagógussá, egészen az igazgató helyettességig vitte, annál följebb nem mehetett, hiszen nem volt pártag, és a nála vele töltött nyarak hoztak az életembe egy olyan kívánságot, hogy de jó lenne azt folytatni, azt művelni, amit a nagynéném élete folytán tett.
Bocsánat, mi fogta meg önt a nagynényének a tevékenységében?
Barlai Magda rendkívül szigorú volt. Egy következetes, szigorú tanárember. Az első emlékeim az ő hivatása iránt érzett szimpátia kapcsán a utcához kötődnek, ugyanis tekintet, hogy kisvárosról beszélünk, ugye Siklósról. Akármerre megfordultunk napközben, állandóan köszöntek neki. És ez egy nyitó jó érzés volt, hogy fú, hát az én nagynénémnek miért köszönnek. Na most hát persze aztán nyilván később eszmélve, felcseperedve nyilvánvalóvá vált, hogy ez a köszönet nagymértékben szólt az ő tudásának, a pedagógiájának, tehát tényleg köztiszteletben álló tanáremberről beszélünk, és aztán jó néhány egykori tanítványával megismerkedve, beszédbe legyedve, az derült ki, hogy az a hihetetlen tudás, és ahogy ezt a tudást ő átadta, és ahogy elvarázsolta, hogy a történelem földrajz szakról beszélünk, nekem is ezek lettek aztán az alapszakjaim, tényleg varázsolni tudott, és azt gondolom, hogy valahol ez nekem akkor már nagyon megtetszett, illetve hát a számtalan unokatestvér között való mozgás, a gyerekekkel való foglalkozás családon belül is már így adott volt, hogy valahogy talán ezek voltak az első momentumok, amelyek ebbe az irányba, erre a hivatásra engem elküldtek.
Mikor fogalmazódott meg konkrétan először, hogy tanári pálya az, ami vonzó az ön számára, illetve, hogy ezen szeretne tovább menni ezen az úton?
Ezek már a gimnáziumi években ott először csak lappangtak, aztán egyre inkább vágyjá váltak, bár hozzá kell tennem, hogy ez egy kettős vágy volt, engem nagyon érdekelt a jogi pálya, a jogásság is, a kettő között kellett dönteni, volt egy sikertelen jogi felvételim, és aztán ezt követően utólag most persze könnyen mondom azt, hogy de jó, hogy ez így sikerült, vagy így nem sikerült, de onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy én mindenképpen a tanárságot szeretném megpróbálni, és így aztán a történelemföldrajz szak befutóvá vált, és csodás évek következtek az életemben. Pont a rendszerváltás időszakában járunk, amikor is hát alapvetően a történelem szak az egy forrongó műhely volt, Závodszky Gézával, Salamon Konráddal, Párdányi Miklóssal. Rendkívül érdekes időszak volt az életemben. Már lehetett beszélni, lehetett szabadon beszélni, lehetett vitatkozni, vitatni mindazt, ami az előző évtizedek történelem felfogása volt. És ráadásul egy olyan, akkor még csoportban működtünk, ugye, és 24-en voltunk, abban 21 fiú. Rendkívül ritka manapság az, hogy tanárszakon ilyen fiú-lány megoszlás jellemezze a társaságot, és nagyon elkötelezett, tehetséges gárda állt mellettem, vagy társaimként a csoporttársaim formájában. Úgyhogy gyakorlatilag ezek az évek, a rengeteg expedíció a földrajzszakból kifolyólag, tehát félvilágot bejártuk, ezek úgy elhitették az emberrel, hogy történelem földrajzzal tényleg csodát lehet a gyerekek lelkében művelni, el lehet őket varázsolni, el lehet juttatni őket egy tanteremben is, régi koroknak az idejébe, távoli földrészeknek a varázslatos tájaira. Úgyhogy ez így aztán adódott, és mai napig nem bánom. Bár sajnos most már ezt a két szakot nem tanítom, mert közben a német lett az a szak, amire nagy szükség volt az iskoláimban, de ha csak tehetem, a mai napig is azért egy-egy ilyen órát elvállalok.
Mit tesz ön szerint eredményessé egy tanárt a pályáján?
Nekem egy mániám, amit a kollégáim sokszor hallanak, ez a megszerettetve tanítás. Tehát önmagában a lexikai tudás, a magasfokú intelligencia fabatkát sem ér, hogyha mindezt én nem tudom úgy a gyerekek szolgálatába állítani, hogy elvarázsoljam és megszerettessem velük azt a stúdiumot, amit a Jóisten rám bízott. Úgyhogy próbálom iskolavezetőként is azt a nézetet erősíteni, hogy a kollégák ne lexikát akarjanak önmagában átadni a gyerekeknek, hanem ezt a varázslatot vigyék végbe. Ha a gyereket elkötelezetté tesszük abban az irányban, abban a tantárgyban, amit tőlünk, általunk a személyünkön keresztül ismernek meg, akkor boldog lehet egy tanár.
Ön szerint ez a varázslatán, ez a legsűrűbben visszatérő kifejezés az ön részéről most, hogy így beszélgetünk. Ahogy szokták mondani, ez születni kell, vagy ez tanulható?
Én azt gondolom, hogy is. Tehát vannak azok az alapadottságok, azok a személyiségjegyek, amelyek ha hiányoznak, akkor én akármennyit tanulhatok, nem lesz belőlem jó tanár. Evel kapcsolatban volt a rendszerváltás környékén Beke Katának, aki egyébként szintén tanárom volt, egy zseniális könyve, amelynek az volt a cím, hogy Jelentés a kontraszelekcióról, és a tanárnő ebben elképesztő jól felvázolta az előző évtizedeknek az átkát, hogy milyen tömegében kerültek pályára, futottak még pályának megítélt pedagógus pályára olyanok, akik erre abszolút alkalmatlanok voltak, kaphattak tanári diplomát, és utána művelték azt a romboló, hát nem is küldetést, azt a rombolást, amivel sikerült generációkban tönkretenni a tanárságnak a misztikumát, a tanárságnak a megítélését. Most azt látom egyébként, kvázi gyakorló iskolaként működünk, több egyetem küldi hozzánk a hallgatóit hosszú vagy rövid gyakorlatra, hogy hála Istennek, lehet, hogy szerencsések vagyunk, mert hallom, hogy nem ez az általános, de nagyon tehetséges, elkötelezett fiatalok választják újra ezt a pályát, úgyhogy nagyon drukkolok nekik, hogy ne csak egy futó kaland legyen az életükben, hanem ki is tartsanak ezen gyönyörű hivatást. Nagyon nehéz a gyönyörű hivatás mellett.
Mi jelenti a legnagyobb kihívást manapság egy tanár számára?
Nekem ez a 25. tanévem, és szülőknek, kollégáknak időnként össze szoktam hasonlítani a pályafutásomnak az elejét és a mostani viszonyokat. Én azt gondolom, hogy anno 90-es években egy tanár, ha a megfelelő személyiségekkel és tudással rendelkezett, akkor önmagában egyedül a katedrán elegendő volt ahhoz, hogy a megszerettetve tanítás jegyében eredményeket érjen el. Most olyan megosztott figyelemmel kell szembe találnunk magunkat, köszönhetően a multimédia, az internet hatásának, és ezek nem közhelyesszerűen szeretném ezt mondani, hanem effektív tapasztalatként, hogy ezek a hatások elképesztően megnehezítik majd tanárnak a dolgát, az életét. Továbbra is vallom, hogy a tanár személyiség a legfontosabb, de olyan praktikákat, trükköket kell bevetni, olyan szemléltetési módokat választani, ami a gyereknek kellően felhívja a figyelmét, ezt az állandó pörgő világot egy kicsit lelassítja, és képessé teszi arra a koncentrációra, ami szerintem a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges. Tehát több frontos, nevezzük küzdelmet vagy csatát kell vívni egy tanárnak ahhoz, hogy azokat az eredményeket vagy hatásokat elérje, ami 15-20 évvel ezelőtt játszik könnyedséggel mehetett.
A pedagógia, tanítás, tanulás folyamatában ne csak a tanárokról, meg a diákokról lesen szó, nagyon fontos szerepet játszanak a szülők is. Ön szerint mit tehetnek a szülők annak érdekében, hogy ezt a szétszóródó figyelmű diákságot próbálják a koncentráció medrébe terelni, vagy legalábbis a nyugodtabb figyelmet elősegíteni bennük?
Én sokat foglalkozom a szülőkkel, van egy másik szokásom, időnként szoktam hosszabb lélegzetű igazgatói leveleket az idejáró 900 gyerek szüleinek címezve elküldeni. Most karácsonykor volt a legutóbbi, amelyben pont ezeket a káros hatásokat, amelyeket előbb említettem, veszem egy kicsit alaposabban górcső alá, és arra hívom fel a szülők figyelmét, hogy abban az esetben, hogyha nem állnak a gyerekek mellett aktív érdemi idővel, törődéssel, kamasz gyerekekről beszélünk, persze nyilván ezt már kiskorban el kell kezdeni, akkor ezek a gyerekek óhatatlanul belesodródnak abba a média világba, abba az internet világba, ahonnan már nagyon nehéz őket visszarángatni. Tehát egyszerűen tényleges függőség alakul ki. Ugye Pásztor Béla pszichiáternek vannak erről az elmúlt időben ismerté vált publikációi, különböző pszichológusok, pszichiáterek írják le, hogy effektív függőség alakul ki. Na most azt tapasztaljuk, ugye most már a jelenleg hozzánk érkező gyerekeknek a szülei, azok lassan már az én gyerekeim lehetnének, tehát teljesen más generációról beszélünk, hogy elképesztően lecsökkent a szülők részéről a gyerekekkel töltött érdemi, minőségi idő, és ezt semmi más nem tudja pótolni. Tehát én ezt javaslom mindig a szülőknek, hogy többet értelmesen együtt lenni, társas játékozni, kiskorban olvasni, közös élményeket átélni. Nem az a közös élmény, persze ennek is van helye, egy közös filmnézés, de az, amikor egy légtéren belül mindenki egy saját kütyüvel a kezében éli az életét, azt az életet, azt az időt, amit egymással interakcióban kellene eltölteni, az katasztrofális hatása van a mi pedagógiánkra is.
Hogyha egy pályakezdő tanárkollega tanácsot kérne öntől, hogy mi a fontos a tanári pályán, illetve hogyan érdemes hozzáállni, akkor mit tanácsolna neki?
Alap a gyerekek szeretete. A gyermeki bizalomnak a feltétlen tisztelete. Tehát mi 8 évfolyamos gimnáziumként 8 kamasz évet ölelünk át a nevelésünkkel. Kis 10 éves, 9-10 éves gyerekek érkeznek hozzánk. Elképesztő élmény, amikor az ember egy ötödikes osztályba bemegy 36-38 gyerekhez, azt a feltétlen odaadó bizalmat, ami a gyerekben ilyenkor még megvan, hogyha ezt egy tanár meg tudja tartani, mi esetünkben 8 éven keresztül, a már észretérő, felnőtté váló 16-17 éveseknél is nyilván más módszerekkel, akkor elmondhatja, hogy igen, ő erre a pályára teremtetett, és jól műveli, kutya nehéz, de megéri. Nagyon megéri, úgyhogy én ezt szoktam a fiataloknak is tanácsolni, egyrészt adják önmagukat, képezzék magukat, de mindenek alapja legyen a feltétlen bizalom a gyerekek iránt.
Önnek mi jelent feltöltődést, mi jelent erőforrást?
Én nagyon szerencsés vagyok abban a tekintetben, hogy azt hiszem, nem kritikátlanul mondhatom azt, hogy egy csodás tantestületnek vagyok a tagja, ahol nagyon sok erőt kapunk egymástól. Tehát azt gondolom, hogy ez egy csapatmunka, amit egy tanár művel. Egyedüliként nem lehet egy tanári hivatást művelni, csak csapatban. Tehát nekem nagyon sok erőt ad a csapatomban megtapasztalt rengeteg élmény. Éves szinten 60-70 órát hospitálok, rengeteget kapok a kollégáimtól, az osztályoktól. Persze nyilvánvaló, nagyon kell egy tanárnak arra vigyázni, ez a kiégés, mint fogalom, mint veszély ténylegesen jelenlévő a tanári pályán, hiszen azt ne felejtsük el, hogy egy tanár a személyiségével nevel. Tehát óhatatlanul erodáljuk magunkat, égetjük a két végén a gyertyát. Főleg egy olyan nevelő gimnázium, mint a Szent Imre, ahol a nevelés, az osztályfőnöki munka hihetetlen nagy fókuszban áll. Nagy-nagy felelősség terhel egy tanárt. Rengeteg olyan programot varázsolunk a gyerekek elé, amiben hiszünk, hogy nem csak a szakórai 45 perccel, hanem azon túl is formálható és formálandó is a gyermek. Tehát ebben nagyon ki lehet fáradni, nem csak egy-egy nap után, hanem akár tanévben vagy tanévekben gondolkodva. Úgyhogy szükség van, és ezt javaslom is minden kollégámnak, hogy legyenek olyan hóbortok, olyan hobbik, olyan források az életükben, amit az iskolát egy kicsit elfelejtve vagy kikapcsolva tudnak töltekezni, és hát próbálunk is aktívan tenni ennek érdekében. az én esetemben hát több-több olyan hobortról vagy hobbiról beszámolhatok, ami nekem sokat segít. Az egyik, nagyon szeretek zenét hallgatni, alapvetően klasszikus zenét vagy komoly zenét. Ezen túl van egy olyan hobort, amit kertészkedésnek hívunk, tehát ha én nyaranként vagy hétvégenként hajnali órákban kijuthatok a kertbe, és túrhatom a földet, és gazdává, paraszgazdává válhatok, az nekem rendkívül sokat segít. De természetesen ott van a családom, tehát most nyilván ezek nem prioritási sorrendek, mikor mi az az élmény, vagy az a lehetőség, ami az embernek segít. Természetjárás, olvasás, ezek erősen töltenek.
Ha most ön elé állna egy jó tündér, és azt kérdezni öntől, hogy hát az iskolának, a Szent Imre iskolának kívánhatna valamit, egy vagy két dolgot, akkor mondjuk mi lenne az a két dolog, amit kívánna jövőt illetően?
Hasonlóan tehetséges, jó gyerekeket, mint mostanában kapunk, még akkor is, ha egy gyerek természetesen a Szent Imrében sem angyal, hanem huncu csibész, de nagyon tehetséges gyerekekben van osztályrészünk. És a másik, amit kívánnék, az elkötelezett, kicsit megszállott tanárok.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Barlai Bencével, a budai ciszterci Szent Imre gimnázium igazgatójával Osvai Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu